világ.
Teleki Pál egykori tanítványa, Szent Iványi Domokos, kiemelkedő tagja annak a Trianon után fellépő új magyar értelmiségnek, amely a modernizáció és a reform útjait keresi. Politikai emlékiratait 25 évvel a halála után 2016-ban jelentették meg, Visszatekintés címmel. Unokaöccse Batta Pál a családi örökség iratainak átvizsgálása során új szempontokra figyelt fel nagybátyja pályáján. Batta Pállal az interjút Nagy Katalin készítette.
Halála után 25 évre letiltotta az emlékiratait, illetve a rengeteg anyagot, amit földolgozott, és ez gyakorlatilag most a 2000-es évek elején vált publikálhatóvá. Ő azt tette, amit ugye az egész élete tulajdonképpen determinál, tehát ő erdélyi, tehát egy erdélyi nemes család, ugye primor székelyek, illetve arisztokraták, országgyűlési képviselők, főispánok, stb. Tehát erdélyi származású. Egész fiatalon félárva lett, és Trianon után pedig hontalan. Ő a háború után, tehát még az első világháború után, a Budapesti Egyetemen először a jogi karon elvégezte a jogot, és utána került Teleki Pál mellé. Tehát egész Teleki Pál haláláig őt azt lehet mondani, hogy a Teleki Pálhoz fűzött viszonya határozta meg. Ezért elvégezte a közgázt is, innen a földrajzi rajongása, és ezt követően pedig a Sorbonon folytatta a tanulmányait. És a Sorbonon a science politique, tehát a diplomáciai szakot végezte el kitűnő tanárokkal és rendkívül gazdag nemzetközi kapcsolatrendszerrel. És Teleki Pál biztatására és az ő mondjuk úgy hatására is került ő Amerikába. És Amerikába 9 évet élt, úgyhogy konzul, alkonzul, nagyrészt az USA-ba, de egy kis időt Kanadába is, tehát mondjuk úgy Észak-Amerikába. És ennek kapcsán alakult ki ő benne az az angol szász orientáció, amit lehet úgy mondani, tehát egy angol szász műveltség tulajdonképpen és kapcsolatrendszer. Tehát első etapban, tehát az első 25 év az ugye egy erdélyi földbirtokos család, jó mód, gazdag budapesti rokonság, mert ugye azt el kell mondanom, és ez megint nem közismert, hogy az ő nagyapja, az én ükapám, Wagner Dániel, a magyar gyógyszerészet megalapítója, aki 1800-ban született, és akinek a fiai 8 gyereke volt egyébként, csupa gazdag budapesti nagypolgárok lettek, ügyvédek. Fél Budapest az ő tulajdonukban volt tulajdonképpen a háború előtt. Most ezek a családi legendák, úgymond, ugye, ezek adnak egy hangulatot, egy alaphangulatot. Ezt mondhatják, egy polgári milliónek is lehetne akár nevezni. De ő közben ugye egy többszörösen handicapes ember volt, mert ugye félárva lett, utána hontalan lett, és utána Budapesten szegénységi bizonyítvánnyal végezte az egyetemet, de utána jött egy nagyon intenzív 25 év, mert gyakorlatilag 20-tól ugye 45-ig, ő egy sikeres, mondhatnám ma úgy mondanák, karrierdiplomata pályát futott be. 41-ben Teleki Pál halálával tulajdonképpen az ő pozíciója borzasztóan meggyengült. Gyakorlatilag kiszorították a kormányzati körökből, háttérbe került. Egészen 44, tehát a német megszállás utáni időszakig Teleki Pál fia, Teleki Géza és Dodó, mert mi csak Dodó bácsinak hívtuk a családba, tehát Szent Iványi Domokos lett, mint meghatalmazott külügyminiszter és rendkívüli nagykövet, fegyverszületi delegációnak ő lett a vezetője. És tulajdonképpen innentől kezdve, ugye most jön a koalíciós idő, és ez azért egy izgalmas időszak, mert ebből rengeteg levelezés és rengeteg eredeti dokumentum maradt fönn, ami nincs még feldolgozva. És ez mind a családi archívumunkban. 45-ben már tulajdonképpen eldőltek a dolgok. A nagybátyámat 46 karácsonyán úgy tartóztatták le, hogy ő akkor már dolgozott az emlékiratain, mert ugye az volt az egyetlen feladata igazából, és így az országgyűlési könyvtárban volt. És ezért napokig keresték a lakásán.
Hány évig volt börtönben?
46-ban tartóztatták le, először 14 évre ítélték. Én akkor születtem, amikor az ő elleni jogerős ítélet megszületett. Tehát ez is egy ilyen talán fatális dolog, 47-ben. És 47-ben végül is 10 évet kapott, és 56. október elején, tehát még a forradalom kitörése előtt szabadult, ideiglenesen. És onnantól kezdve gyakorlatilag 61-től, mert ugye megint egy kis kanyarra, mi meg ki voltunk telepítve a Gyírségbe. Tehát mi csak 61-be kerültünk vissza Budapestre, és akkortól mondhatom én, hogy szinte napi kapcsolatban voltam a nagybátyámmal, aki ugye a nagymamám édes öccse, és a családnak pedig egy ilyen belső különc figurája volt.
Mit tanult tőle?
Hát először is tanultam tőle azt, hogy a műveltség az valami fantasztikus dolog, az elvehetetlen. Például akkor elkezdtünk a Dunára járni, evezni. Újpesti csónakházból összeszereltük a kajakot, és mentünk föl Horányi kőkereszthez, vagy Dömösre, és ezek ugye hosszú vízi utak voltak, itt aztán lehetett, én általában hallgattam, ugye, hallgattam éjjel is, mert utána sátoroztunk fönn Dömösön, és ő pedig úgy horkolt, hogy reggelre a szomszédos sátrak 10 méterrel távolabb voltak.
Nem sikerült a rehabilitáció.
És miután ő nyelvórák adásából tartott el magát, ekkor ebben az időben, a 60-as évek közepén felbukkant két olyan tanítvány, aki a mai nappal lesz újra aktuális, mert ők őriztek meg egy csomó levelet tőle. Az egyikük Galov Rezső, ami családi baráti körünkben Rudi, aki a Magyar Úszószövetség főtitkára volt már akkor, tehát ez 68-69. Mert a Rudi volt az, aki az ő közbejárására, a Kádár titkárságon keresztül, a nagybátyám megkapta először az útlevelet 70-ben. 1970-ben. Addig ugye ő refes volt, tehát rendőri megfigyelés alatt volt, az további hátrányunkat nem ecsetelem, ez elég közismert.
Battapának mit ad, hogy ilyen részletesen ismeri és feldolgozta a nagybátyja történetét?
Hát ha csak azt dolgoztam volna föl, akkor ez tulajdonképpen nem lenne olyan izgalmas. De bevallom, hogy amióta nyugdíjba mentem, azóta engem mindig izgatott, de azóta nagyon intenzíven foglalkozom a családtörténetünkkel. És a családtörténet az rengeteg izgalmas, mondhatnám, hogy fantasztikus élményt ad. És most is a Szent Iványi Domokos emlékiratok kapcsán, amit ugye a Magyar Szemle kiadó adott ki, nagyon helyes és nagyon szép és nagyon megtisztelő dolog, hogy tulajdonképpen foglalkoztak vele és pénzt szereztek rá, de rendkívül hiányos és rengeteg hiba van benne. Tehát ez a másik ok, ami miatt rá vagyok kényszerítve arra, és majd a Trianoni szemlébe hozunk is egy nagyobb anyagot erről, hogy először is állítsuk helyre az igazságot, állítsuk helyre a tények tiszteletét, és utána pedig, és most jön az a kör, ami miatt tulajdonképpen én a Katit is megkerestem, illetve ami miatt tulajdonképpen ezt a témát jeleztem, hogy kiderült egy olyan körülmény, ami újra gondolandóvá teszi az egész történetét. Szent Iványi Domokos ugyanis 1945. augusztusában felkérést kapott az akkori miniszterelnöktől, ugye Dálnoki Miklós Bélától, illetve a külügytől, hogy működjön közre a úgynevezett béketárgyalások előkészítésével. Ugye ezt tudjuk, hogy Párizsban 47, tehát az akkor őt már rég letartóztatták, de akkor kap egy ilyen felkérést. És ezt a felkérést a külügy még egyszer megismétli 45. szeptemberébe. És a Dodó bácsi, az ő emlékiratából is, meg a leveleiből is kiderülve, tulajdonképpen szabotálja ezt a helyzetet.
Nem fogadja el.
Magyarul kibuvókat keres, betegségre hivatkozik, illetve tehát elég őre nem jellemző módon tulajdonképpen kibújik ez alól a konfliktus helyzet alól, és ezt én ma még mindig nem tudom biztosan, hogy emögött az van-e, amit én feltételezek, de ez csak egy az ő ismert személyisége alapján egy talán logikus, hogy ő tulajdonképpen már tisztában volt azzal a moszkvai tárgyalások után, hogy ez Jalta és Jereván eldöntötte ezt a kérdést, tehát itt nincs mit kapálózni, ez az egyik verzió. A másik verzió az, hogy ez a korábbi ellentétekből fakadt, hogy az ő személye annyira kilógott mondjuk az akkori szortimentből, ugye, mert a nagy része a diplomatáknak, a kormánytagoknak már emigrált, meghalt, kivégezték, tehát nagyon változó volt tulajdonképpen ez a kör, úgyhogy emiatt ennek a tisztázása volt az az inflexiós pont, mondjuk úgy, ami miatt azon gondolkozom, illetve arra törekszem, és azt fogom most minden erőmmel összehozni, hogy tisztázzuk azt, hogy ő valóban ennyire előrelátó volt-e.